Szerelem. Maradjon, maradjon még. Maradj még. Maradj, Márkíz. Ha ön tudná, mit ajándékoz nekem, mikor egy percet, csak egy másodpercet ajándékoz. Egy életet ajándékoz egy másodpercre. Márkíz. Ó, nem. Nem, menjen, menjen, meneküljön. Azt kell mondanom, hogy menjen, meneküljön. Minden perc egy halál, és az ön élete drágább az én életemnél. Szerelmem legnagyobb tanú bizonysága legyen az, hogy önért meg tudok öntől válni. Menj, élj, légy boldog, hagyj engem itt búsan, nélküled haldokolni. Miközben mondta ezeket a szavakat, homályosan nagy kitörést remélt, nagy szerelmet. Ezt akarta önkéntelenül, akarata ellen akarta felidézni mindenáron. Ezt a nagy kitörést, amely biztosítja, szóval kifejezetten biztosítja, hogy viszont szeretik, szeretik őt, mint ahogyan ő szeret. Ó, mennyiszer, mennyiszer próbálta már felidézni eredménytelen, mennyi forró szava maradt visszhang nélkül. Nem értette, nem tudta megérteni, mit akar. Mi kell neki? Hogy szerelem kell neki, egy szó, kimondott, bizonyított szerelem. Mi rettenetes, amikor az ember nem érti meg. Azt, akit szeret, de most. Most meg kell értenie, most utoljára ki kell mondania mindent, nem tehet mást. Végre is nem tehet mást. Ó, bizonnyal titokban még azt is remélte, azt a szót, maradok, veled maradok, csak a szót, hogy mondják, csak egy kis alamizsnát, aztán elereszti, aztán nem számít többet az egész örökkévalóság, elereszti örökre, éljen, menjen, mindegy, ő ki van fizetve, örökre gazdag lesz, megnyugszik, ezzel az egy szóval, ennek az egy szónak az emlékével, csak mondja, hogy marad. A teste, a szépsége meg nem nyugtatja soha. Hiába van vele, hiába néz rá, új kín, új kétség minden pillanat. Nem is az kell, hogy lássa, hogy bírja talán a testét, hanem hogy biztos, hogy nyugodt legyen szerelmében. Ez a gondolattalan gyermekfej, mely tisztán szétmosolyog a világba, mint egy tudatlan fénye, hosszú lanyhán lenyugvó pillák, nagy kék feketéje, e kétfelé huncutkásan karikázó göndörfürtök csöndes csobogása, e bájos, másrészt lilapántlikás plisszé főkötő a jobbra-balra ujjongva felduzzanó nagy hófehér vánkos fodros hullámos csipke kerete, s maga az ágy kerete is a vánkos mögött. A rokokó ágy kerete a vánkos körül, a könnyű omlók kacskaringos lombok és voluták, két-két így csöpp voluta szaladva röpke csópogan illetik egymást, és visszakanyarodnak aztán önmagukba. Mindez omló, futó, csobogó, könnyű formák, amelyekben semmi állandóság, az elmúlás, az idegenség folytonos gyanújával rettentették, és kínozták lelkét. Nyugtalan volt, ideges, egy tűnő és pótolhatatlan kincsnek birtokosa. Mielőtt elváltak, az utolsó másodperc, ez volt csak mindig a fontos, ez csak, ennek a hidegsége, az, hogy nem jött. Idáig se jött a várva várt szó, egy meleg pillantás, ez ejtette kétségbe, ez vett el figyelmét, eszét napokra, hetekre. Nem jobb volna-e, gondolta, egy nagy megnyugtatás, egy meleg szó kincses emlékét őrizni örökre, mint csöndes, biztos kincset, és nem látni őt többé soha, hogy ne legyen újra alkalom felkavarodni annak, ami egyszer megnyugodott. Az emlék az igazi kincs, gondolta, az egyetlen biztos el nem vehető. Fáradtan egy emlékkel megnyugodni. Arra vágyott már ő. Ezt gondolta. De így, anélkül a szó nélkül, nem tudott megnyugodni. Hiszen nem, dehogy kívánja halálát annak, akit szeret. Nem kíván tőle még áldozatot sem, csak egy szót kíván, csak azt az érzést, hogy maradok. Megyek akár a vérpadra, csak hogy még veled maradhassak, mint ahogy ő ismerne. Ó, Istenem, milyen örömmel, milyen gyönyörrel maradna vele a vérpadig. Nem mondhat mást, Azt kell mondani, ha csak az ő megnyugtatásáért, ha csak udvariasságból, jóságból is, legalább gondoljon vele az ő érzelmeivel, hisz látja az ő nagy szerelmét, a lelkét is a szemébe öntötte, úgy leste a szavát szuggeráló, kényszerítő tekintettel, míg a harisnya is megfeszült a térdén a csat alatt. A márkiz szép sima homloka kiszélesedett, mint szokott alvás közben, nagy gondolkodó mozdulattal borította össze dús mellén a sejempalástot. A lovaim jók, mondta mindegy önmagának. Jean, ügyes ember, szerencsével is Isten kíséretével még ma elérhetek. Julie! Kiáltott fel a férfi hirtelen, és valóban illetlenül, mint ahogy felszisszen valaki egy nagyon is érzékeny ütésre. Sajnálom, kedves barátom, szólta Márkíz, lassan feléje fordítva gyermetek szemeit, hogy nem írhatok önnek elköltözött társaságunk életéről az idegebben. Így szólt, és érezte, hogy sötéten égve néz rá a férfi.
Az jó.
Leveleim kétség kívül önt is felesleges veszélybe sodornák. Valami aggasztó, alattomos szemrehányást érzett magán égni, miközben beszélt, de nem tudta elgondolni, honnan ered ez, és csak önkéntelen asszonyi védekezéssel faragta újra meg újra simábbá, kedvesebbé szavait. De ha esetleg más alkalmam nyílna, kedvesem, ön elképzeli, ugye mi örömmel fogom megragadni az elsőt, hogy önt, hogy létemről mielőbb értesítsem. Haragszik, gondolta. Haragszik, rosszul esik neki, hogy nem fog kapni tőlem levelet. Milyen ostobák a férfi, aki szőt kompromittálná minden sorom. Nem kellett volna szóba hoznom, ezt gondolta Márkíz, hiszen tudom, milyen exaltált. Mon petit chien, mondta hangosan, hogy másra terelje a beszédet. Mon petit chien, szintén velem jön, szegény kis jószágom, kényelmetlen útja lesz, képzelje, csak egy utazókosárba kell bújtatnom szegényét, hogy rá ne ismerjenek, mert hiszen egészen Párizs ismeri őt. Ó, engem nem fognak megismerni, ne féljen, meg szoktam titkon és sűrű fátyol alatt járni az utcákon, mióta önnek nyújtottam a szívemet, Kópé. És Julien Abbé ügyesen csempészett nekem pompás áruhát. Ú, ez az Abbé, higgyel, édesem, jobban ért a női toalethez, mint maguk az asszonyok, és idegenben is igazi párizsi maradt, képzelje, nagyon egyszerű. Fehér sejem aljat küldött, rózsaszín bodros harang borult rá, hátul kis diszkrét fodorral, derék, világos kék, egészen lapos ujjal, egészen józan polgári kis ruha, de nagyon bájos, sajnálom, hogy nem láthat benne. Az ember a pásztorlányokra gondol a színpadon. Szeretnék egy kis aranyozott pásztorbotot is vinni, de az abbé szigorúan megtiltotta, mert az feltűnhetne. Egészen a polgárasszonyokhoz kell hasonlítanom. Ha nem, most jön még csak a legnagyobb meglepetés. Képzelje, lebontom a hajam, egész sima frizurát csinálok, és nem porozom be a hajamat, egészen más lesz az arcom, de egész más, hiszen tudja, milyen szép szőke hajam van. Festéket se teszek az arcomra, így olyan érdekesen sápat színem lesz, mint a szerelem betegeinek. Ó, fog-e ön értem ilyen szint viselni, fog-e gyászolni, kissé fog-e versegetni távozásomról, fog-e sóhajtozni utána? Ó, Márkíz, milyen kegyetlen ön! Kegyetlen, kegyetlen! A Márkíz meglepetve nézett fel, talán egy kedves hízelgő bóknak fogadta volna a felkiáltást, ha más hangon lett volna mondva, de a hangban a szemben vagy szenvedély lobogott, és düh, és elkeseredés. A Márkíz megijedt. Megőrül, gondolta, és ezébe jutottak mindazok a regények, amelyeket kedvesük távozásán megőrült szeretőkről olvasott. Bár azelőtt mindig álmodott ilyesmiről, most az életben egyáltalán nem tetszett neki. Durvának, illetlennek és veszedelmesnek találta. Márkíz, Márkíz, hát nem érzi, hogy sért engem, hogy halálra sérti a lelkemet, hogy halálra gyötör a szavaival, a hidegségével, a mosolyával. Hát nem érzi, hogy forralja a véremet, hogy meg kell ölnöm, ha tovább így beszél. Ugyan bolond, ereszel a kezemet, mit akar? Márkíz, szeret ön engem? Szeret ön engemet? Az előbb, mi alatt a Márkíz beszélt, már egészen meggyőződött róla, hogy nem szereti. Sohasem is szerette, és most mégis nyomorultan kapaszkodott ebbe a kérdésbe, várt valami alamizsna feleletet, amiben talán még egy utolsó, egy halvány, egy percnyi illúziót találhat. Ha szeret, ha egy kicsit szeret még, Márkíz, ő még ma el akar utazni. Engedjen, mit akar hát? Hisz maga mondta, hogy minden perc egy halál. Márkíz, én is önnel megyek, én is önnel utazom. De hova gondol, ez lehetetlen, mit szólnának? Mit törődsz te avval, ha engem szeretsz, Márkíz? Nem szeret, egy kicsit se szeret. Ha szeretne, másra se gondolna, mint jönni velem a világ végére, élni, mint két pásztor. Ó, de ön jól tudja, hogy ez a biztos halál. Ön nem utazhat útlevél nélkül, rám is csak veszedelmet hozna. Asszonyom, ön jobban szereti a kiskutyáját, mint engem. Bolond! Csak nem akarja, hogy magát is az úti kosárba dugjam. Márkíz, hogy tud így beszélni? Ó, milyen borzasztóan csalódtam önben. Csalódtam, hideg, önző, gyáva. Ó, milyen máshogy gondoltam én. Mi voltam én önnek? Talál mást odakünn. Az asszonyokban nincs emlékezet. Mégis mennyire szeretem. Tudja, mit tesz a szeretni? Hogy mi az? Mi az az én számomra? Én, aki megválnék én öntől, ha ezer vérpad várna is rám? A Márkíz leült, elővette szép batiszt zsebkendőjét, és elkezdett hangosan zokogni. De aztán hirtelen felpattant, a tükör elé ment, elszántan megnyomogatta a szemeit, megpuderezte az arcát, megigazította a köpönyegét, mint aki menni készül. Zsüli, ne hagyjon el! Kiáltott fel könyörögve a férfi. Ne hagyjon el, bocsásson meg, bolondokat beszéltem, az izgalom örített meg, kis gondolhatja. Öntől elválni, ó, könyörgök, csak még egy percre, még egy negyed órát, csak még egyszer legyen a régi. Bocsásson meg! A halálomat akarja, mondta a Márkíz síró hangon. Azt mondja, szeret, és azt akarja, hogy meghalljak. Zsüli, hogy akarnám a halálodat? Látod, a legnagyobb áldozatot hoztam érted. Kész vagyok megválni tőled mindörökre, nélküled élni, nélküled. Csak hogy megmentsem az életedet. Mi tehetne önzetlenne, P, mint a szerelem? Ó, Zsüli, de ha már nem látlak soha többé, még egyszer, utoljára, egy negyed óráig légy a régi velem, ülj le ide mellém, nézz a szemembe, bocsáss meg nekem, légy az enyém még egy negyed órára, aztán minden, mindegy, forradalom, giotin, az egész világ nem érdekel, csak te. De azt mondja, hogy rossz vagyok. Szólt az asszony gyanakó és félő tekintettel. Gyerek vagy, bájos, semmivel se törődő, makacs, érzékeny és ijedős gyerek. És én pedig balga vagyok, ha egy gyermek ártatlan önzését komolyan veszem. Gyere, kedves gyerek, hadd játszom veled még egyszer, mint régen, érezzem utoljára a közelségedet, melegségedet a habos ruhánát, csiklandjam a szívedet. Még egy negyed óráig hajtsd a vállamra fejedet, mint mikor először mondtam meg, hogy szeretlek, és te sírtál és pihegtél, mint egy ilyet kis madár. Pedig tudtam előre, hogy mit akar mondani. Emlékszel? A vállamra esett a fejed, mint a szélben lecsukló virág, és éreztem a térded érintését, hogy ring és reng a térded, mint aki futni akarna, és nem fut. Ó, mennem kell, ne tartóztasson. Most elromlott a frizurám. Ön tudja, hogy minden pillanatban feljelentéstől tartok. Ki tudja, talán már ott is vannak az elfogadási parancsal. A forradalmi törvényszék megreszketett egész szép testében. Ön imént mondta, hogy Jean befogva tart, és a legelső gyanú zörgetése a kerti kapunát idehajtat. Nem így van? De igen. És Jean ügyes ember, megbízható. Ó, igen. No, látja, hogy nem lehet semmi veszély, különben is ma még nem jönnek, hiszen eddig még fel sincs jelentve. Édesem csak nem gondolja, hogy én veszélyt hoznék őre, csak nem hiszi, hogy nem illennék az első, aki küldeném, aki sürgetném távozását, bármennyire fáj is, ha csak legtávolabbról is azt gondolhatnám, hogy veszély lehet. Hiszen ki szereti, ki félti magát jobban, mint én, édesem, hát nem bízik bennem. nyugodt lehet, míg én marasztalom. Hát nem tud nyugodt lenni, ha én marasztalom. Nem, kiáltott a nő szinte szenvedéllyel. Pedig azelőtt nyugodtan rám bízta magát, ugye? Az igaz. És megbánta már, hogy rám bízta magát? Azt nem mondom, hogy megbántam. Ugye nem bánta meg? Nem bánta meg. Mégiscsak szép órákat töltöttünk mi együtt. Szépeket. A szeme felcsillant, amint az első pásztor órákra visszagondolt. Csak ne volna olyan nagyon, olyan túlságosan szerelmes belém, amint így néz rám ezekkel a szemekkel, mindig megijedek. Azt hiszem, valami nagy bűnt követek el, hogy magával vagyok, éppen magával. Akárki mással nem látszana olyan bűnnek, mint magával, amikor így néz rám. A férfi elébe borult a szőnyegre, átkulcsolta a térdeit, mint a régi görögök, amikor könyörögtek, és úgy nézett fel rá. Mennem kell, szólt Julie idegesen. Márkíz, hát nem szár meg, még egy negyed órát, annyit igazán megérdemlek. Nem ereztem el, erőszakkal is itt tartom, lehetetlen, hogy így elmenjen, annyi mondani való van magyarázni, értsük meg végre egymást, beszéljünk okosan, valami mindig hiányzott. A lelkeink nem egyesültek, Márkíz, könyörgök, most mindent el tudok mondani, egészen másként fog látni még egy negyed órát. Már egy fél óra óta mondja, hogy még egy negyed órát. Ebben a pillanatban nagy öblös dallamos érckongás hallatszott. Felnéztek, de az alabástrom oszlopos ébenfa bolthajtásos óra aranymutatója nyugton sétált egy hangú gyöngyház mezein. Az engés tágabb volt, mélyebb, messzebb és terjedelmesebb. Valóban a kopogtató zengett, a kalapács, a házkapu bronz pajzsán, és mind a ketten összerezzentek. Jön valaki. Akárki, nem fogom bebocsátani. De hát ha Jean! A házból ilyenkor minden cselédség el volt távolítva. Lucien felcsapta háromszögű kalapját súlyos, hajporos fűcsigáira, és lassan kiindult a fekete oszlop körül kanyargó falépcsőn. Titkos lelki furdalást érzett magában, hogy hát ha csak ugyan veszélybe hozta a Márkízt, de nem ez bántotta főleg, ez mellékes volt, hanem hogy így hirtelen bármely pillanatban kiragadhatják őt a karjai közül, és hogy talán most igazán el kell bocsátania, és talán sohasem látja többet, vagy ki tudja mi jön, míg újra látná ezt a néhány percet is irigli tőle a sors. Most, mikor még pár percig vele maradhatott volna, akárhogyan, ha az ő kedve ellenére is, hiszen mit érdekli őt már az egész világ azon kívül, hogy még néhány percet vele lehessen. Jean, asszonyomat keresik, alig sikerült kihajtanom, a kocsi a szögleten vár. Lucy még reggel átszaladt a kosárral Madame Lenéhez, ott várja asszonyomat, útlevél, öltözet, minden rendben. Menj a kocsithoz, és várj! Kérem, uram, azonnal mennem kell, minden percben itt lehetnek. Itt? Nálam? Lucynek van egy barátnője? Mi közöm neked a te Lucythöz és a barátnéjához? Addig faggatták, amíg kivallotta, hogy a Márkíz ebben az utcában szokott járni. Minden percben itt lehetnek. Mikor visszament a kanyargó falépcsőn, maga is kíváncsi volt, mit fog cselekedni. Küldje? Ő maga küldje el magától mindörökre. Azt, aki ha nincs vele üres, ó, milyen iszonyú üres és céltalan a világ. És kín az idő. Megdidergett, elgondolva ezt az örök ürességet, amiben most bele kell szakadni. Ő maga mondja meg. Milyen iszonyú gúny! Az ember gyenge, letörik. Ki kívánhat ennyit, hiszen ő elereszti csak... Vajon csak ugyanolyan végzetes lehetne az a néhány perc, az a negyed óra? Talán hiszen neki mindene az. Egy megnyert percnek egy elveszett örökké valóságért kell kárpótolnia. Minden, hogy ő nem szeret. Veszély, halál, olyan fontos az, aki szeret. Én is veszélybe jutok, ha őt nálam lelik. Igen, persze, én is. Én nem törődöm vele, nekem mindegy. Nem, hisz én nem vagyok önző, jobban szeretem őt, mint magamat, hiszen én elküldöm, mindjárt megmondom neki, csak néhány perc, addig addig nem is érhetnek ide. Nekem épp úgy veszély, mint neki. Vége az 5. tekercs 2. sávjának. Ha azonnal megmondom, akkor egy pillanatig sem maradt tovább. Gondolta, mint benyitott a szobába a fehér szárnyas ajtón, amelynek mélyült keretes hornyain piros csíkok szaladtak szögletbe. Ha nem, mi lesz? Akármi. Jöjjön valami új, fogok-e még máskor is benyitni majd ezen az ajtón. A márkíz egészen felöltözve bodros nyakkal és reszketve állt a piros szőnyegen, mint egy záporvert Georgina. Jean jött. Jean, Madame Loné üzent hozzád, édesem, hogy légy egész nyugodt, minden rendben van rendelkezésre, bármely pillanatban áll. Ma még legalább semmi veszély nem képzelhető el. Ó, úgy megijedtem. A márkíz önkéntelen leereszkedett a virágos sezlongra. Csönd volt, és késő délután. Az aranykeretes tükör előtt nagy szürke hamuszakálaikkal csüggettek az önnön égésüktől cifrán kiroltozódott gyertyák masszív tartóikban. Lucien odalépett a koppantóval, és lekoppantotta a hamut. A fények felújjongtak a nagy gobelinen, újjongtak a girlandos rovátkás talpzaton, melyen egy klasszikus szobor merett unalmas redőivel. A férfi a természetre gondolt, a szabad, természetes, érzelmes életre, amelyről Jean-Jacques írt. Azután lassan bezárta az ajtót.